Kedves hallgatóink, igen, még itt vagyunk, és a mai nap nagyon érdekes, hiszen Poreszi Szent Mártonra emlékeztünk, de Boldog Idáról is beszélt a püspök atya, ezen felül azonban még Szent Szilvia napja is van. Nem annyira közismert Szent Szilvia talán, legalábbis nekem nem volt egészen nyilvánvaló, hogy kicsoda is ő, és akkor azt találtam, hogy Nagy Szent Gergely pápa édesanyja. Tehát Nagy Szent Gergely pápa, akinek a nevéhez fűződik a Gregorián ének is, ezt azért már nagyon tudjuk, az édesanyja volt ez a Szent Szilvia, aki az várandós anyák biztonságos szülésének a védőszentje. És november 3-a az ő emléknapja is. De hát megszületik a baba, és utána is azért szükség van az édesanyáknak, a családoknak a segítségre. És ez az, amiért arra gondoltam, hogy szeretnénk beszélgetni Várfalvi Mariannával, aki a Magyar Védőnök Szakmai Szövetségének az elnöke. Jó reggelt, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen, jó reggelt kívánok a Mária Rádió hallgatóinak is!
Nagy szeretettel köszöntelek, Marianna, ugye megbeszéltük, hogy mi azért már nyugodtan tegeződhetünk. Igen. Az érintett vagyok tulajdonképpen ebben a dologban, hiszen közel 2 hónappal ezelőtt született egy korababánk, egy nagyon korababánk, és hát bizony kapcsolatban vagyunk sokszorosan is a védőnénivel, meg ugye a doktornénivel. Hát a védőnőknek a hogyan is alakult ki? Hát valamikor a falvakban, városban nem volt védőnő. Volt védőnő?
Volt. Körülbelül 107 évvel ezelőtt, most nyáron volt 107 éve, hogy megalapították a Magyar Védőnői Szolgálatot. Akkor Stefánia Szövetség volt a neve ennek a szervezetnek. Ezt Stefánia belga királyi hercegnő Rudolf trónörökös özvegye alapította, tehát ő volt a vezetője, de hát a kor nagy orvos professzorai, szülésznőgyógyászai, gyerekgyógyászai ösztönözték és támogatták, hogy legyen egy ilyen védőnői szolgálat. És ennek a védőnői szolgálatnak nem csak a születés után van jelentősége, hanem sokkal inkább már hamarabb is. Tehát a várandós anyáknak a támogatása, úgy a szociális helyzetük, a állapotuk, az életkörülményeik és az egészségi állapotuk nyomon követése és támogatása az egy fő célja, már az alapításkor is. És a másik célja pedig a csecsemők, újszülöttek, kisgyermekeknek a felnövekedése egészségben történjen. És ennek akkor 1915. június 13-áról beszélünk, az volt a jelentősége és a kihívása, hogy a nemzet akkor az első világháború után rendkívül nagy veszteségeket szenvedett el, de nem csak a háború miatt, hanem a háborút követő éhínség és hát a járványügyi helyzetek, a szegénység, illetve a nagyon magas anyai és csecsemő halálozás, ami akkor jellemző volt Magyarországra, ez mondatta ki a szakemberekkel, elsősorban egészségügyi szakemberekkel, professzorokkal, hogy szükség van egy olyan védőrendszerre, egy olyan támogató asszonyra, aki ő maga is megfelelően képzett, sőt, akár speciálisan képzett, tehát kaptak ők felkészítő tanfolyamon egészségügyi és szociális ismereteket. És a magyar rendszer már akkor hungarikum volt, most ugye 2015 óta úgy hívjuk, hogy az egyik öt egészségügyi hungarikumból az egyik a védőnői szolgálat, de ez már az alapításkor is hungarikum volt, hiszen az akkori időkben más országokban kialakult hasonló védőrendszerek, azok úgy működtek, hogy hát kialakítottak egy ilyen tanácsadó épületet, és akkor akinek valamilyen problémája volt, az oda elmehetett valamilyen segítséget kérni. A magyar rendszer alapvetően nem így épült föl, hanem úgy, hogy ezek a védőnők meglátogatták a családokat otthonukban, és azokra a körülményekre, azokra az élethelyzetekre tudtak még hatékonyabb tanácsokat adni, ahogy látták, hogy ezek az emberek hogyan élnek. És ettől, és ezt a hagyományt és ezt az alapvetést azóta is őrizzük, tehát mi most is a Covid járvány alatt is kimentünk a külszülötteket, várandós anyákat, és megbeszéltük kismamákat gondozni, sőt, hát ahogy említetted, és gratulálok a kisbaba születéséhez, de valóban egy koraszülött érkezése, és akár a beteg gyerekek érkezése még nagyobb kihívás mind a családnak, mind pedig a szakma területeknek. Éppen azért egy ilyen tanácsadó, segítő, támogató jelenlét egy családban nagyon-nagyon sok segítséget jelent.
Nagyon örülök, hogy említetted ezt a hungarikumot, hiszen ugye ez egy más, tehát teljesen más irányból közelíti meg a kapcsolatokat. Nem várja meg, míg bejönnek az emberek a problémájukkal, az asszonyok bejönnek a problémáikkal, hanem elébe megy, oda megy hozzájuk. Most ugye eszembe jutott ugye az egyháznak a mai helyzete, hogy nem lehet a templomban várni, hogy jöjjenek a hívők, hanem ki kell menni az emberek közé, ugye ez most is egy irányelv az egyházban, és hát ezt a védőnök erre nagyon-nagyon jól ráéreztek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a magyar védőnök ezt már egészen korai kezdetektől így teszik, hiszen így eszembe jut Wagner
Viktória,
igen, nem Zsófia, Viktória, aki szociális testvérként tényleg ott élt az Alföldön, és segítette a rászoruló családokat, és mindenkit, mint védőnő.
No, ma, sőt, hogy... hát Kiskundor az igen? Már a cigány telepre volt száműzve a vallási meggyőződése, és a szerzetesi mi voltja miatt, úgyhogy igen, és rendkívüli rajongással szerette ezeket a nagyon nehéz sorsú és szegény embereket.
Na, ma hol tartunk a védőnökkel? Tudnál erről egy pár gondolatot mondani? Tehát, hogy hányan vannak, milyen szervezeteik vannak, esetleg szakmai szervezet, ugye tudom, hogy a szövetségnek te vagy az elnöke, tehát, hogy hogyan működik ez ma?
A védőnői szolgálat ma körülbelül 4900, közel 5000 embert tömörít, és a védőnők főiskolai szintű és egyetemi szintű végzettséget tudnak szerezni, sőt, hát tudományos fokozatot is akár. És a védőnői szolgálatnak úgy épült fel a rendszere, hogy ott vagyunk a területen, a területi védőnők vannak a legtöbben, hiszen a teljes országot, a teljes lakosságot lefedjük, ahol várandós édesanyja vagy 0-18 éves korú gyermek él. Tehát gyakorlatilag mi minden magyar családban ott vagyunk, és egyéb más feladatai is vannak a nővédelem és a különböző szűrővizsgálatok miatt. Sőt, akár 65 éves korig is például a méhnyakszűrés a területi védőnöknek is feladata, természetesen, hogyha a lakosság ezt igényli. Tehát a területi védőnői ellátás a legkiterjedtebb Magyarországon, és minden családhoz elérünk, minden településen ott vagyunk. A másik nagy rendszerünk az az iskolavédőnői ellátás, ami azt jelenti, hogy az óvodától a középiskola befejezéséig, itt nem mondok életkort, mert hát ugye hol milyen időtartamú a képzés, meg ugye a gyerekek sem, tanulók sem pont 18 évesen fejezik be a tanulmányaikat. Szóval a középiskolai tanulmányok befejezéséig működik az iskola és ifjúság egészségügyi védőnői ellátás. Itt részben főállású védőnök dolgoznak, körülbelül ezben, de a kis településeken lévő intézményekben, óvodákban, iskolákban a területi védőnök is ellátnak iskolaegészségügyi feladatot.
Tehát akkor nem tudom, hogy jól, hogy fogalmazhatok-e így, hogy tulajdonképpen az orvosoknak a kinyújtott kezei a védőnök.
Igen, vagy mi nyújtunk kezet az orvosoknak, mert mi valóban úgy, ahogy az előbb elmondtad, mi a prevencióban vagyunk elsősorban érdekeltek, hogy minden olyan dolgot megtegyünk, akár egészségismeret átadásban, akár szűrővizsgálatokban, akár a védőoltásokra való felkészítésben, ami a betegséget megelőzi, tehát még mielőtt orvoshoz kéne fordulni, előtte a védőnő tegyen meg mindent, ami a jobb életkörülmények, a jobb egészségtudatosság, vagy a jobb egészségi állapot megőrzése érdekében meg tud történni. Például a gyerekeknek minél hamarabb szűrjük ki azokat a kis elváltozásokat, amit még könnyen lehet kezelni, hogy ne az iskolába derüljön ki, hogy nem jól lát, vagy rossz a mozgása, vagy valamilyen elváltozás, vagy olyan problémája van, ami a tanulását például nem könnyíti ki meg, sőt nehezíti. Tehát mi vagyunk az alap ellátásnak az alapja tulajdonképpen, amit még az egészség érdekében meg lehet tenni, és tudjunk jelezni, és itt egy nagyon fontos szerepe van a védőnőnek, a jelzőrendszer. Hogy jelezzünk az orvosnak, a házi orvosnak, a szülésznőgyógyásznak, hogy abban a családban azzal a gondozottunkkal valamilyen eltérés, probléma, helyzet van, de ugyanilyen jelzési kötelezettségünk van például a gyermekjóléti szolgálat felé, hogyha olyan szociális helyzetet észlelünk, amiben segítségre van szükség, és itt nem csak a magára a szociális ellátórendszerre, hanem például az egyházakra is gondolok. Nagyon jó az együttműködésünk olyan tekintetben, hogy az egyházi karitatív szolgáltatások vagy segítő szervezetek is be tudnak kapcsolódni a családok támogatásába, ami az egészségüket is szolgálja. Úgyhogy mi így épülünk fel, és hát ott van még a kórházi védőnői rendszerünk, ami a születéskor a kórházban már meglátogatják a kórházi védőnek az anyukákat, értesítést küldenek a terület felé, hogy fog érkezni édesanyja gyerekkel, vagy gyerekekkel akár, hogyha ikrek születtek, és hogy készüljenek föl, és tudják őket kellő időben meglátogatni és fogadni. És még egy nagyon fontos, aztán csak egyetlen egy mondat, hogy a védőnői ellátásnak van még egy speciális területe, ez a családvédelmi szolgálat, ami a magzati életvédelméről szóló törvény kapcsán jött létre, annak érdekében, hogy a megfogant gyermekek valóban meg is tudjanak születni, vagy abban a családban ez nehézséget okoz, akkor ott egy kétfázisú tanácsadással próbálják megelőzni a nem kívánt terhességeknek a megszakítását, az abortuszokat. Óriási eredményt értünk el Magyarországon. 90-es években körülbelül 90 ezer abortuszhoz képest, most is sok a 20 ezer vagy 25 ezer, de hát ahhoz képest viszont óriási fejlemény, hogy ennek ilyen hatása van.
Nagyon köszönöm szépen Várfal Mariannak, hogy ezeket elmondta, és azt hiszem, hogy hallgatnánk még, hiszen nagyon érdekes és izgalmas ez a téma, és nagyon fontos, amit említettél, a megelőzés. Azt gondolom, hogy ez akkor egy kicsit az egészségügy helyzetén is javítana, ha meg tudnánk tényleg előzni sok mindent. Nagyon szépen köszönöm, jó Isten áldjon, és sok-sok erőt kívánok még ehhez a nagyszerű munkához.
Köszönöm a lehetőséget, és én is áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak és neked is.
Köszönöm szépen. És most itt ül mellettem Osvai Péter, Mária Rádiónak nagyon régóta, kezdetektől fogva munkatársa, és hát a hallgatók ismerik az ő hangját is, mert hiszen sokszor halljuk. És akkor most, Péter, miről szeretnél beszélni a kedves hallgatóknak?
Először is szeretettel köszöntelek benneteket, és a hallgatói családot is. Nagyon fontos itt a megszólításban a család. Attól vagyunk hallgatói család, mert hogy nem csak hallgatjuk a Mária Rádiót, hanem támogatjuk, meg önkéntesként is segítjük, hanem hogy meg is osztunk egymással fontos dolgokat. Erre szeretném most hívni a hallgatókat, ugyanis szerveztünk egy olyan akciót, hogy szeretnénk meghallgatni a hallgatóinkat arról, hogy tegyenek tanúságot arról, hogy hogyan tudták megélni a hitüket. Tehát gyakorlatilag a tanúságtételükről tegyenek tanúságot. Tehát a hétköznapi életükben egy-egy olyan történetet kérünk, erre hívjuk a hallgatókat, írják meg nekünk nagyon rövid kis történeteket, akár amikor akár szóban, akár cselekedetben, vagy bármi módon tanúságot tudtak tenni a hitükről. Ugye nem csak a kereszténységünk nem csak abból áll, hogy imádkozunk, meg hogy így élünk, hanem hogy adott esetben tanúságot is tudjunk tenni. Tehát missziós feladata is van minden megkeresztelt embernek, mivel a Mária Rádió maga is egy missziós médium, tehát erre buzdítjuk a hallgatókat, ezért van ez a felhívásunk. Tehát úgy szól konkrétan, hogy arra kérjük a hallgatóinkat, hogy írjanak le olyan kis rövid történeteket, maximum két oldal terjedelemben, amelyek arról szólnak, hogy nekik hogyan sikerült tanúságot tenni a hitükről a mindennapjaikban. Ezt e-mailben küldhetik el nekünk, az info@mariaradio.hu címre, tehát az alapvető e-mail címünkre, illetve írásban is, levélben is a szerkesztőségi címünkre, a 1133 Budapest, Gogol utca 28 szám alá. Annyit kérünk, a levélre írják rá, hogy tanúságtétel. És ez csak az egyik fele a dolognak, a másik fele pedig az, hogy ezeket a tanúságtételeket közzé tesszük, nyilván, hogy amennyi lesz, majd akkor válogatunk belőlük. December 6-án, és ez itt megint a reklám helye, Szent Miklós napján, Hallgatók napja címmel tematikus napot szervezünk, amikor a hallgatóké lesz a főszerep, nem mi fogunk, nyilván mi is élőben vezetjük a műsort, de hogy a hallgatóinkat szeretnénk meghallgatni, tehát ezt a családi kapcsolatot ilyen módon ápolni
akkor
szeretnénk.
Ezt hozza nekünk a Mikulás.
Így van, ez lesz, ha úgy mondom, igen. Illetve ezt adják a hallgatók egymásnak mikulási ajándékként.
Így van, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, a tanulságtételi lehetőségeinket, mert azért azt hiszem, hogy ez adódik az életben.
Igen, igen, és ez nagyon fontos. Tehát ezzel is arra szeretnénk hívni felhívni a hallgatók figyelmét, hogy mindannyiunk kereszténységéből fakadó feladata, az Úristen erre hív bennünket, hogy ne csak magunknak őrizzük a hitünket, hanem ezt, és ne csak éljük meg, hanem adjuk is tovább, hogy ezt mások is észrevegyék, és tüzet fogjanak.
Ma van Porreszi Szent Mártonnak az ünnepe, aki egy kitűnő orvos volt, és azt hiszem, hogy a Mária Rádió hallgatóinak egy része, akik idősek, betegek, kórházban vannak, ott kórházban nagyon-nagyon jó lehetőség van arra, hogy tanúságot tegyünk. Az hitünkkel, az imádságunkkal a kórterembe, ugye Ferenc atya?
Ezért nem tudok semmit sem hozzátenni, mert ez olyan tökéletes volt. Ágnes gondolata, Péter gondolata.
Amen.
Így jártunk.
Még egyszer azért elismétlem a két csatornát, amelyeken hozzánk el lehet juttatni ezeket a tanúságtételeket, tehát írásban kérjük szépen, a e-mailben ez az egyik, ez az info@mariaradio.hu, és levélben pedig a szerkesztőségre, a Mária Rádió Gogol utcai szerkesztőségébe, a szerkesztőség címe a 1133 Budapest, Gogol utca 28. Egyébként mind a kettő cím, mind a kettő csatorna megtalálható a honlapunkon, az internetes felületünkön, az elérhetőségek menüpontban, illetve a minden havi magazinunkban is az összes elérhetőségünk, hogy bármelyiken szeretettel várjuk tehát ezeket a tanúságtételeket.
És akkor ebbe az, hogy benne volt, hogy esetleg ezek a tanúságtételek el is hangozhatnak.
El is hangoznak,
a
természetesen,
tehát
ezt szeretnénk.
Nyilván, aki megküldi a tanúságtételét, az hozzájárul ahhoz, hogy ez a rádióban elhangozhasson.
Nagyon fontos, köszönöm szépen, igen. Tehát ez egyben egy hozzájárulás is ahhoz, hogy ezt közzé tehessük.
Köszönjük szépen, és akkor lassan végéhez közeledik a minapindítónk is. Ferenc atya még az imádsággal tartozik nekünk.
Imádsággal mindenki tartozik mindenkinek. Az apa tartozik a feleségének, ha jól akarnak élni, a gyerekek a nagyszülőknek, akik már készülnek. Az imádságok egyik legszebbikét szeretném ma elmondani, talán mindnyájuk nevében is, Ávilai Szent Teréz reggeli imáját. Uram, a reggeli csendben békért, bölcsességért és erőért imádkozom. A szeretet szemével akarom nézni a világot, türelemmel, megértéssel és kedvesen. úgy látni gyermekeidet, ahogyan te látod őket, csak a jót venni észre mindenkiben. Tégy süketté a pletykákra, némává a rossz indulatú beszédre. Hadd legyek olyan készséges és vidám, hogy a küzdelemben az emberek megérezzék a te jelenlétedet. Uram, öltöztess engem a te szépségedbe, hogy egész nap téged hordozhassalak. Amen.
És akkor azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szeretettel elköszönünk. Quirin Károly, Némándi Ágnes.
Bajzát Ferenc atya.
És Osvai Péter.
És Tiszai Árpádnak köszönjük szépen a zenei szolgálatot és minden technikai szolgálatot.